Mondtad, hogy volt, aki azért féltett ettől a váltástól. Most pont azon gondolkodtam, hogy mondjuk gyerekkorodban mennyire hallgattál mondjuk a szülői intelmekre, vagy hogyan hozod meg a döntéseidet? Akár már most így felnőtt korban.
Hát azt tudom inkább ilyen szülői legendákból, meg elmesélésekből, hogy már egész kicsi koromtól kezdve nagyon-nagyon önálló és nagyon makacs voltam. Ez meg is maradt.
Könnyű lehetett veled akkor.
Igen, úgyhogy nem volt velem nagyon könnyű, de mindig határozott elképzeléseim voltak úgy a dolgokról és az életről, és nagyon-nagyon makacs voltam. Ez most is így van. Egyébként a döntéseket általában azért megfontoltam hozom, tehát nem vagyok az a típus, aki ilyen nagyon csapongóan a nagy semmi bizonytalanságba így csapong, és úgy hoz döntéseket, tehát elég megfontoltan hozok egyébként, főleg nagy és fontos élethez kapcsolódó döntéseket, de azért alapvetően egyébként viszonylag intuitíven, tehát hogy azért azt már megtanultam az évek során, hogy ugye az első megérzésre, meg azt, amit gyomorból érez az ember egy megkereséssel, vagy ügyel, vagy döntéssel kapcsolatban, az általában helyes szokott lenni, és arra érdemes hallgatni, de azért ezzel együtt azért nagyon komolyan leszoktam ülni egy-egy döntésnél, és akár felírom magamnak, hogy mi az, ami mellette szól, mi az, ami ellene szól. Nagyon sokszor úgy hozok döntést, hogy egy picit hosszabb távon szeretek gondolkozni, tehát nem feltétlenül az azonnali rögtöni szempontokat veszem figyelembe, hanem adott esetben azt is, hogy mi az, ami hosszú távon abból kikerekedhet. Szóval, hogy intuitíven, de azért nagyon megfontoltan hozok döntéseket.
Volt már olyan, hogy megcsináltad ezt a bizonyos ilyen pró és kontra listát, és bár lehet, hogy a negatív oldalon több volt, de valahogy nem tudtad azt elengedni?
Nem, azt hiszem, hogy tényleg ilyen nem volt, tehát, hogy valahogy annyira megállok azért két lábon a földdel, hogyha olyan, valószínűleg ez egyébként úgy működik, hogyha mondjuk egyébként érzelmi felindulásból valami nagyon-nagyon megtetszik, és egyébként lehet, hogy nincs valóban a másik oldalán mondjuk mellette szóló több érv, akkor is valószínűleg addig csűröm csavarom, hogy ott mégiscsak legyen mellette, sok mellette szóló érv, szóval biztos volt már olyan döntés, amikor egyébként elsősorban érzelmi alapon döntöttem, és kevésbé racionálisan, de valahogy azok mindig úgy kiforogják magukat, hogy ezek a döntések is helyesek, és ezeknek is utána megvan hosszú távon a helyük.
Mennyire tudsz könnyen váltani? Tehát aki ennyi helyen élt, ennyi kultúrában, ennyi közösségben élt, mennyire könnyű most mondjuk már így elengedni dolgokat, vagy váltani? Vagy inkább a megszokáshoz jobban tudsz ragaszkodni?
Inkább úgy mondom, gyorsan tudok alkalmazkodni, tehát az alkalmazkodó képességem az valószínűleg éppen ugye ezek miatt, a helyzetek miatt, hogy gyerekkoromban is már abban szocializálódtam, hogy ugye váltani kell, alkalmazkodni kell, tehát ezek miatt tudok egyébként gyorsan alkalmazkodni. Azért egyébként az, hogy az ember mennyire szeret változni, váltani, az nyilván korral is összefüggésben van, tehát azért az nehezben nekem is vannak kihívásaim, meg lassan tudok változni, meg megváltani, de azt hiszem, hogy tudok. Nyilván vannak megszokások, vannak szokások, vannak már az embernek azért rigójái, meg vannak dolgok, amikhez ragaszkodik, vannak olyan szempontok, amiket már az ember bölcsebb fejjel picit másképp tud mérlegelni, hogy nem tudom, hogy egy nyugalom is fontos, hogy fontos az, hogy olyanokkal tudjak dolgozni, akiket nagyra tartok, akik fontosak nekem, szóval, hogy egy csomó olyan szempont is bejön már szerintem bölcsebb fejjel, ami ezt a fajta változást és alkalmazkodó készséget is olyan megfontoltan segíti beépíteni az életünkbe.
Engem megragadott az, amikor olvastam a te életednek a leírását, hogy a brüsszeli diplomataként ugye esélyegyenlőségi területen, tehát nem csak kultúra területen, igen, hanem esélyegyenlőségi területen is dolgoztál, de hogy szerintem ehhez kell egyfajta szociális érzékenység is. Ezt a területet tudtad továbbvinni, amikor ezt a diplomáciát magad mögött hagytad?
Szerencsére ezt nagyon jól tudtam tovább vinni, részben biztos az előéletem miatt is, tehát pont azért, mert ezzel a területtel foglalkoztam, ott elég jó kapcsolatrendszerem volt, nagyon sok civil szervezettel dolgoztam ott az EU-s projektek során, színházakkal, múzeumokkal, non-profit szervezetekkel, roma szervezetekkel, tehát hogy volt ehhez előéletem is, úgyhogy biztos azok nem véletlenül kerültek egyébként utána elő. Másrészt ugye pont, amiről beszélgettünk is, hogy a gasztronómia egy fantasztikus eszköz tud lenni arra, hogy mindenféle társadalmi ügyben valahogy úgy szóljon az emberekhez, meg elérjen az emberek szívéhez, mert a főzés és az étkezés az nagyon erőteljesen összeköt bennünket, és nagyon jól használható ez eszközként is arra, hogy esetleg olyanokat megszólítsunk olyan ügyekben, akiket más eszközzel nehezebben vagy lassabban tudnánk elérni. Tehát számtalan olyan projektem volt egyébként, ahol a gasztronómiát eszközként használtuk mindenféle, akár így a sokszínűséghez kapcsolódó témákban, akár hátrányos helyzetűekhez kapcsolódó projektekben, jótékonysági projektekben, úgyhogy ilyen szempontból ugye a gasztronómia egy nagyon jó eszköz is, és hogyha véletlenül mégsem találtak volna meg ilyen projektek, akkor arról valahogy mindig gondoskodok, hogy akkor én magamnak találok, ki meg kreálok ilyen típusú projekteket, mert ezek nekem nagyon fontos dolgok, nekem fontos a szolidaritás, fontos az, hogyha vannak olyan területek, ahol tudunk segíteni, akkor akinek van lehetőség, ezt tegye meg. Szóval, hogyha véletlenül nem találtak meg volna ilyen projektek, meg ötletek, mint ahogy egyébként hál' Istennek megtaláltak, akkor mindig találtam ki magamnak, és kreáltam én magam ilyeneket.
Egyébként pont a december hónap ez kimagasló szerintem hónap abban a tekintetben, hogy ilyenkor talán még jobban oda tudunk egymásra figyelni, bár ez szerintem az egész évben kellene, hogy működjön azért intenzíven, de hogy mindjárt itt a nyakunkon a karácsony. Igaz, hogy a boltok polcain már 3 hónapja lehet ilyen dolgokat vásárolni, de hogy már most aztán mi is rá tudunk erre a szeretet ünnepére hangolódni, és nyilván én azt gondolom, hogyha karácsony, akkor az ízek, az illatok, az valahol mindenkinek úgy nem is az orrában, hanem a szívében hogy van. Neked mennyire fontos az évnek ez az időszaka, hogyan szoktad tölteni?
Nagyon szeretem egyébként, nem vagyok egy ilyen nagyon megszállott karácsonyváró, tehát hogy nem én vagyok az a háziasszony, aki már december elején feldíszíti az egész lakást, és mindenhol ilyen csili-vili, meg illatos gyertyák vannak, szóval hogy amúgy sem, de szóval nem, a karácsony nem ez a része, meg nem az esztétikai része motivál, vagy inspirál. Ide elsősorban. Érdekes módon egyébként ugye a gasztronómiai szakmában egyébként az történik, hogy ahhoz, hogy például a kedves hallgatók ugye jó klassz karácsonyi recepteket találjanak a magazinokban, meg az interneten, meg mindenhol, amiket ők aztán kipróbálnak, ahhoz mi ugye nagyon előre dolgozunk. Ezért az történik, hogy általában én már ugye novemberben, október-novemberben kiélhetem magam egy picit előre a karácsonyi ételekből, ahhoz, hogy ezekben a magazinokban, meg vagy televízióban műsorokban ugye a karácsonyi időszakra már újdonságokkal tudjuk előállni. Szóval, hogy általában én már most is ugye már minden beiglit és karácsonyi süteményt meg receptet már lefőztem, lesütöttem. Úgyhogy az igazság, a kevésbé vagy az illúzió romboló igazság az, hogy általában mire karácsonyhoz érünk, addigra én már egy picit megcsömörlök az összes karácsonyi ételtől, de azért természetesen hát én is ugye ilyenkor minden hagyományos dolgokat elkészítek, tehát én is a családomnak sütök beiglit, apró sütemények, készülődött, nyilván a karácsonyi ízeket nálunk is a családban, egyébként karácsonykor azért inkább a hagyományos ételeket szeretjük, valahogy én nagyon kedvelem egyébként ezt a fajta gasztronómiai körforgást, meg ezeket a rituálékat, ezek valahogy így nem is tudom, életszakaszban, vagy ebben az életszakaszban is még egyre fontosabbak, vagy lehet, hogy a pandémiás időszak erősítette fel, de valahogy ezek az ilyen rituálék, meg körforgásszerű visszatérések, hogy akkor a karácsonyi vacsora mi, meg hogy beiglit ilyenkor sütünk, vagy töltött káposztát imádom, szóval, hogy ezeket a hagyományos dolgokat nagy kedvel és nagyon szívesen ilyenkor én is megsütöm, megfőzöm. Úgy egy-egy kísérlet vagy újdonság azért természetesen mindig akad, inkább egyébként én úgy látom még a hallgatók körében is az a tapasztalatom, hogy ugye a desszert pálya az, amin úgy szívesebben, nyitottabban kísérletezgetnek a háziasszonyok is, ott úgy belefér, hogy legyen egy-kettő újdonság, viszont a főételeknél én nekem azért az a tapasztalatom, hogy ott inkább mindenki a családi klasszikusokhoz nyúl vissza, amiket vannak emlékek a nagymamától, vagy a nagyszülőktől, szülőktől, tehát ilyenkor előkerülnek a nagy családi klasszikusok.
És egyébként mondjuk nálatok megvan az, hogy a szereposztás, hogy mondjuk említetted, hogy apukád nagyon jól főz, hogy valamit csak ő csinál, valamit csak te csinálsz, és akkor így szépen le vannak osztva a feladatok.
Hát eléggé szét van forgácsolódva a család, úgyhogy ilyen nagy karavánci szokott lenni az a karácsonykor, úgyhogy nincs olyan nagy asztal, amire egyébként úgy nagyon vágynék, hogy legyen egy ilyen óriási nagy asztal, ahol ott 20-an körbeülünk, és mindenkinek megvan ez a klasszikus szerepe, de egyébként általában az apukám készíti mondjuk a halászlét, meg a sülteket, tehát a sós dolgokat, a desszertpálya az kivétel nélkül mindig az enyém, a töltött káposztát is én szoktam készíteni, azért a süteménypályán egyébként ott van egy-kettő kettő új klasszikus is, ami most már néhány éve úgy azért nálunk családi hagyomány lett, például a Mákos Gubának nagyon kedveljük, vagy ennek kedvelem én is a hagyományos változatát is, de most már évek óta vagy egy ilyen besütött Mákos Gubát készítünk, ami egy ilyen torta formában szépen kalácsból készül egyébként, úgyhogy nagyon ilyen foszlós, puha, és akkor egy ilyen tojássárgás, tejszínes, teljes keverékkel, ugye az egész le van öntve, mákkal is besütjük, ilyen szépen lehet szeletelni. Tortaforma szerűen, szóval vagy ez, vagy egy még újabb hagyomány, amit most néhány éve már bevezettünk, és nálunk a család imádja, és nagy szeretettel ajánlom a hallgatóknak is, az pedig a Mákos Guba tiramisu, vagyis rövidített fantázia nevén Guba Misu, ami pedig úgy néz ki, hogy gyakorlatilag, mintha egy tiramisut készítenénk, ebből nagy családi adagnak érdemes nekiállni, mert ugye sok lesz belőle, és nagy üvegtárban mutat egyébként a legjobban, és akkor ez úgy néz ki, mintha egy tiramisu lenne, csak a baba piskóta helyett Mákos Guba van, és egyébként meg egy ilyen könnyű mascarpone krém van rétegezve, tehát nagyon szép ilyen fekete-fehér rétegek alakulnak, és hát ízben meg úgy kell elképzelni, mint hogyha egy Mákos Gubát ennénk egy ilyen finom, könnyű mascarpone krémmel, úgyhogy ez nálunk az utóbbi években egy elég nagy siker, és követelik az unokaöcséim is, meg a család is.
Most, hogy tulajdonképpen így nem sokkal ebéd előtt mindenkinek meghoztuk az étvágyát, és mindenkinek megkordult a gyomra, akkor mi beszélgessünk egy picit arról, hogy milyen terveid vannak a jövő évben, hogyan szeretnéd továbbvinni ezt a 2023-as évet, vagy mi az, amit szeretnél megvalósítani?
Érdekes mondani, hogy én most már 15 éve foglalkozom gasztronómiával hivatásszerűen, és azért 15 év az nagyon sok idő, az alatt generációváltás történik, meg hát az ember 15 év alatt maga is sokat változik. Úgyhogy azt én is megfigyeltem már magamon, hogy azért ugye az érdeklődésem, a fókuszom azért az is az elmúlt 15 év alatt változott. Egyre jobban érdekelnek a gasztronómiához kapcsolódó különböző személyes történetek, egyre jobban érdekel egyébként az, hogy például a vidéket hogyan tudjuk összekapcsolni a városi életmóddal. Ugye én is ott az alföldi régióhoz nagyon erőteljesen kötődöm, és Kumadaras picike falu, ugye Tiszafüred és Karca között, ott van régi családi örökségünk, egy ház, ahol nagyon sokat járok, és ezért ezt a falusi létet, meg a vidéki létet nagyon kedvelem egyébként, és mindig látom, hogy egyébként közben meg milyen nagy űr van tulajdonképpen valahogy a városi ember, meg a régi nagymamáink, dédnagymamáink által képviselt főző szellemiség között, és valahogy ezt a kettőt nagyon szeretném egy picit közelebb hozni, úgyhogy ezen a területen úgy érzem, hogy ott még így van nekem tennivalóm, meg elképzelésem is. Szóval a kecskönyv projekt az szinte minden évben van, tehát most már ugye most az idei könyv, amivel dolgoztam, az egy erdélyi, régi erdélyi szakecskönyvnek a felújítása, a Kövipál erdélyi lakomájának a felújítás, ami egy gyönyörű projekt volt, és ez a 16-oska, tehát ez a 16. szakácskönyvem, úgyhogy számozom őket, és valahogy benne van a levegőben, nagyon-nagyon szeretném ezt az alföldi falusi szakácskönyvet is előbb-utóbb megírni, és reménykedem benne, hogy erre jövő évben lesz majd lehetőségem.
Mennyire volt nehéz egyébként, említetted ezt egy picit korábban, de hogy mennyire volt nehéz mondjuk nőként érvényesülni a séfek között, tehát a férfiak konyhájában? Vagy nem volt ilyen nehézség?
Maga, ugye az éttermi professzionális gasztronómia az elég fiú uralt, ugye egyébként azért, mert maga a szakma az valóban nem családbarát, és hál' Istennek nekem az volt a tapasztalatom, hogy nagyon könnyen és jól befogadtak a szakmába a séfek is, de azért ehhez egyrészt kellett bizonyítanom, tehát hogy azért kellett hozzá azt, hogy már letegyek valamit az asztalra, és tényleg lássák azt, hogy ez a nő itt nem csak főzőcskézik, meg nem csak szépen és sokat beszél, hanem hogy valóban tudás, meg jó ízlés is van mögötte, tehát hogy azért kellett bizonyítanom, aminek köszönhetően befogadtak egyrészt. Másrészt azért azt a séfek is felmérték, vagy úgy realizálták, hogy nagyon sokszor én az ő munkájukat is tudom azzal segíteni, hogyha én egy picit a professzionális gasztronómia világát és a séfek nyelvezetét meg technológiáit le tudom fordítani a háziasszonyok vagy az otthonfűzők nyelvére, mert azért egy éttermi konyhában teljesen másképp főznek, más erőforrásokkal, más edényzettel, más hozzávalókkal, szóval, hogy azért valahogy a két világ között egy picit ilyen hídként és tolmácsként tudom segíteni oda-vissza ezt a világot, és ez nagyon jó nekik is.
Mégiscsak az adás az, ami ilyen szempontból nekem így most megmaradt, vagy így ez jött, hogy a Zsófi az ad valahol mindig, mindegy, hogy a konyhában, vagy a műsorokon, vagy a könyveken keresztül.
Hát ennek örülök, akkor szeretek is nagyon adni.
Reméljük, hogy akkor nem sokára újra tudunk veled találkozni valamilyen felületen. Én nagyon szép karácsonyt kívánok neked, és nagyon boldog új évet is, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál is. Beszélgethetünk veled is, hogyha valaki ezeket a recepteket, amiket említettél, vagy finomságokat szeretné megtalálni, akkor a csili és vanília oldalon szerintem nagyon sok különlegességre lehet bukkanni.
Igen, ezeket a recepteket abszolút megtalálják egyébként a honlapon a hallgatók, ezek szinte már ilyen klasszikusokká váltak, rengetegen készítik ezeket az ételeket, úgyhogy ott vannak a visszajelzések, el lehet olvasgatni, hogy kinek mi volt a tapasztalata, mennyire értékelte a család az új ízeket, úgyhogy nyugodtan ott lehet dobzódni, és én nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és neked is, meg a hallgatóknak is akkor nagyon kellemes, boldog ünnepeket, boldog új évet, boldog karácsonyt, jó készülődést és jó főzőcskézést kívánok.
Köszönjük szépen. Kedves hallgatók, ennyi volt mára az Én idő a lélektén. Ha lemaradtak volna a Mautner Zsófival készült beszélgetésről, akkor tudják, visszahallgathatják a Spotify-on. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda.